Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, Péli Nagy Kata vagyok, a ma Reggeli Monitor szerkesztője, és most ajánlom figyelmükbe a két legérdekesebb anyagunkat a Reggeli Monitorból. Az egyik nem más, mint a sportkedvelők egyik kedvenc témája, méghozzá az aranylabda, és arról lesz szó, hogy a spanyol labdarúgó válogatott és a Manchester City középpályása Rodri kapta az idei aranylabdát, ez pedig némi botrányt is okozott, de legalábbis elégedetlenséget a nemzetközi labdarúgó világban. A másik téma, amit pedig Önöknek fogok ajánlani, az az, hogy rövidesen lehetséges, ha nem is nálunk, de mondjuk Kínában már légitaxik, sőt repülő autók fognak közlekedni. Igaz, hogy nem most rögtön, hanem egy néhány év múlva, vagy akár néhány évtized múlva, minden esetre Kína már megkezdte ezeknek a gyártását. És most következzenek a részletek. A spanyol labdarúgó válogatott és a Manchester City középpályása Rodri kapta meg a 2024-es aranylabdát. Az elmúlt szezonban Európa-bajnokságot és Angol-bajnokságot is nyerő csapatok játékosa három Real Madrid futballistát előzött meg az újságírók szavazásán. Rodri pályafutása során először hódította el a labdarúgás legrangosabb egyéni elismerését. A középpályás győzelmét követően nagyon sokan kétségbe vonták a döntés helyességét. A Real Madrid például bojkottálta a párizsi díjátadó gálát, mondván nem mennek el oda, ahol nem tisztelik őket. A Sport 24 szakújságírója szerint nem lehet egyértelműen megmondani, hogy ki volt ennek a szezonnak a legjobb játékosa. Marosi Gergellyel Imre Lőrinc beszélgetett a Reggeli Monitorban.
Az aranylabdának szerinted még megvan-e az a hitelessége, ami akár csak 10 évvel ezelőtt megvolt? Van-e értelme egy ilyen csapatsportágban ennyire kihegyezni egyetlen egy játékosra az adott szezont?
Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem érdemes ennyire, sőt, nem tudom, ezt inkább játéknak tekintem, és szerintem túl sokan véresen komolyan veszik. Amennyire komolyan, én nem gondolnám, hogy kellene venni egy zsűri alapján odaítélt egyéni díjat egy csapatsportágban. Nyilván nagyon szép díj, meg nagyon nagy presztízsű díj, de talán azért nincs élethalál jelentősége, méghozzá a reakciókat nézzük, akkor azért. Vannak kételjeink abban, hogy nem élethalálként kezelik el egyes klubok személyek, ezt a díjátadót.
Na, ez jó is, hogy mondod, mert az, hogy a szurkolók így vélekednek, az rendben van, de például most a Real Madrid bojkotja, az, bocsánat a szóhasználatért, de eléggé nevetségesnek tűnik, és pontosan ők fújták fel ennyire most a súlyát ennek a kérdéskörnek.
Tehát a Real Madrid, amely az elmúlt években az egyik legtöbbször díjazott csapat volt az aranylabdát, már mint egyénileg is, tehát az ő játékosaik is rendre aranylabdákat nyertek. Elég furcsa az a megfogalmazás, hogy nem érzik a tiszteletet, és ahol nem tisztelik a Real Madridot, oda nem mennek el. Amikor egyébként az idén második, harmadik és negyedik legjobb játékos az mind az övék lett, csak az első nem. És ez egy olyan évben, amikor szerintem nem is lehet egyértelműen megmondani. A hitelességre, hogy ki a legjobb, mert szerintem nem volt olyan, aki minden tekintetben egyértelműen legjobb volt, ahány szögből vizsgálom, annyi győztes tudnék mondani, szerintem ha az első négy helyezett közül. Tehát azt mondom, hogy nekem rendben van, hogyha Rodri nyeri, rendben lett volna az is, ha Vinicius nyeri, rendben lett volna az is, hogyha Bellingham nyeri, és rendben lett volna az is, hogyha Dani Carvajal nyeri. Szerintem ennyire nem lehetett ebben az idényben megmondani, és akkor ezek után én nem értem, hogy miért kell ekkora ügyet és pláne sértődést csinálni belőle, amikor szerintem itt sértés, mint olyan, az nem volt. Hitelességre visszatérve, visszakérdezek, mekkora hitelessége annak, hogy van egy zsűri, abban ül 100 újságíró, a világanglista, a férfi világanglista első 100 országának képviselőtében, és akkor ők leadják a listájukat.
Hát igen, csak ugye mi lehetne akkor hitelesebb, vagy objektívebb, vagy átfogóbb ítélkezés egy ilyen kérdéskörben?
Nagyon nehezen tudok elképzelni olyat, mert igen, lehet olyat, hogy akkor kombináljuk, és akkor megint szavaznak mondjuk a csapatkapitányok, de itt meg vagy az esélye, hogy a haverokra szavazunk, ugye? Mert azokra a játékosokra, akikkel adott esetben egy csapatban játszunk, vagy játszottunk. Lehetne azt csinálni, hogy bevonjuk a közönséget. Ha a közönséget bevonjuk, akkor ebből mindig egy népszerűségi verseny lesz. Legnépszerűbb klub, legnépszerűbb játékosai, akik rajta vannak a shortlistán, azok fognak tarolni. Lehet egyértelműen megmondani egyáltalán, hogy ki volt egy idényben a legjobb, mert azt mondom, hogy oké, mondjuk Carvajalnak a Total kollekciója valószínűleg a legteljesebb, hiszen ő BL győztes és Európa bajnok. És ez a két legnagyobb trófea, amit meg lehetett ebben az idényben nyerni. Plusz nyilván spanyol bajnok is, és spanyol szuperkupa győztes is. Oké, de egyébként ő a legjobb játékos, akár a játékot nézve, a négy szóba jöhető jelölt közül. vagy azt mondom, hogy adjuk oda, nem tudom, Bellinghamnek, aki óriási fejlődött, egy szuper tehetségből egy kiteljesedett klasszis lett, ráadásul még szerepkört is váltott, és országot, tehát ez minden tekintetben nagyon nehéz dolga volt. Honoráljuk ezt, honoráljuk azt, hogy Vinicius lett a világ egyik legjobb csatára, és kb. Minden megnyert, ugyanakkor például a Copa Amerikán neki se igazán ment a játék egy mérkőzés kivételével, és korán ki is estek az azulokkal. Vagy adjuk Rodrinak, aki meg nem nyert BL, viszont az gyakorlatilag valószínűleg egy 11-es párbajon múlott a Real Madrid ellen neki, és egyébként pedig az Európa-bajnokság legjobbjának választották, és az angol bajnokságot nem megnyerte a Manchester City-t. És ha ezek közül valaki jó szívvel azt tudja mondani, hogy teljesen objektív módon azt tudja mondani, hogy az egyik több, mint a többi, akkor én azt megsüvegelem, mert én nem tudom megmondani, én mindegyikkel rendben lennék, annyira hasonló. Nem tudom, hogy föl lehet-e állítani ilyen kritériumot. Igen, lehetne olyan, hogy mindenhez rendelünk mondjuk egy pontot. Hogy ennyit ér a BL győzelem, ennyit ér az Európa bajnoki győzelem, ennyit ér a világbajnoki győzelem, ennyit ér minden gól, de akkor például megint csak ott a probléma, hogy óriási torzítás lesz a mintában, ami már így is megvan, a szavazásban is óriási torzítás van a támadó játékosok irányában. Rozi egy abszolút kivétel. Még igazából nem nyert soha tényleg védekező középpályás aranylabdát egész idáig.
Igen, legutóbb ugye Modric volt, aki középpályásként nyerte.
Tehát Modric is inkább azért inkább támadó, amikor Lothar Matthäus nyerte, akkor ő támadó volt, Masopust lehetne, aki szintén nem kifejezetten védekező középpályás, mert neki volt védekező specialista fedezettárja. Nem nagyon jó pozícióból indult Rodri, ahhoz képest egy nagyon nagy elismerés, hogy megnyerte, és akkor még ott vannak a védő kapusok, minimális a száma. És ez mindig benne lesz, és ha szavazás lesz, akkor is benne lesz, mert a már mindig szélesebb körű szavazás, mert szerintem a közönség is inkább támadó játékos fog megszavazni. És hogy mérjük a védekezők mutatókat? Nem tudom, szerintem ez képtelenség, és pont ezért gondolom azt, hogy ezt tekintsük annak, ami ez egy viszonylag komoly játék, ahol tölkért meg szakírókat, a szakírók remélhetőleg nem a személyes szimpátiájuk, hanem inkább a tapasztaltak alapján szavaznak, és akkor lesz valami, de úgy gondolom, hogy ez nem teszi jobb vagy rosszabb játékossá valakit.
Évről évre új nyerteseket ismerhetünk majd meg, pontosan azért, mert hogy nincs egy olyan játékos, vagy két játékos, aki most abszolút ledominálná a világlabdarúgását, és lehet, hogy megint évtizedeket kell várni egy ilyen hegemóniára, amit láthattunk a Ronaldo-Messi párharc esetében?
Hát az aranylabda történetét nézzük, akkor valószínűleg inkább ez. Tehát mondjuk lehet, hogy egy olyan korszak jó, mint a 90-es években mondjuk, amikor jó, mondjuk voltak időszak, a Fambászter sokat nyert egymás után, de hogy egyébként azért viszonylag váltották egymást a játékosok. Ezt könnyebben el tudom képzelni, mint hogy legyen még egy ilyen, még egy elképesztően domináns játékos, vagy kettő. Szerintem ez teljesen egyedi együttállás volt, hogy egyszerre láthatunk két olyan gigászt a pályán, akikből mind a kettő nem csak a kor legjobb labdarúgó címére hajtott, hanem a minden idők legjobb labdarúgója címért is mindenképpen legalább versenyben van, ha nem éppen az. Szerintem ez sokkal inkább kivétel volt, mint a szabály, és azért van egy csomó játékos, akiből most ki lehet nézni, hogy benne van az aranylabda képesség, aztán meglátjuk, hogy ki jön-e, mert hát szerintem a legtöbben úgy gondolták pár éve, hogy Neymar lett az első, aki megtöri ezt, nem ő lett. Vagy sokan gondolták azt, hogy Mbappé egy úgymond természetes örökös, és ő se lett, és érdekes módon az első 90-es években született játékos, aki ezt megnyerte, ezt a díjat, az Rodri lett, akire szerintem ember nem szavazott volna, hogyha ide rakjuk az összes 90-es években született játékost, hogy Rodri lesz épp az, aki aranylabdás lesz, ami egy nagyon érdekes, de hát ez egy szinte elveszett, vagy nem is elveszett, hanem egy árnyékban felnőtt generáció. Akkora árnyéka volt Ronaldónak és Messinek, hogy gyakorlatilag beborított mindent, ahogy teniszben ugyanez volt, mondjuk, hogy Balsosod arra vetett, hogy Djokovic-sal, Federerrel, Nadal-al és Murray-vel együtt kelljen teniszezni, és ott is van egy évtized, ahol szinte kiestek, alig van Grand Slam győztes férfi egyéni játékos, és fociban valami nagyon hasonló történt. Én már ott tartottam, hogy szerintem ez ki is fog maradni a 90-es években született, ha nem Mbappé, de nem akkor így védő Rodri megkapta. Lehet, hogy a közeljövő viszont már a 2000-es évek szülöttejé, mert azért tényleg Bellinghamtől, Viniciuson át, Jamalig, azért rengeteg olyan játékos van, akiben minimum ezzel a potenciál, hogy aranylabdát nyerjen.
1956 óta adják át az aranylabdát, és hát egyetlen egy magyar aranylabdásunk nekünk is van, Albert Florian személyében, ő 1967-ben a Ferencváros játékosaként nyerte meg, ugye a Vasfüggönyön innen az aranylabdát, ami egy elképesztő teljesítmény volt akkoriban. Itt az évtizedek alatt mondjuk 1956-tól kezdve viszonylag egységes volt a zsűrinek az összetétele, vagy a kiválasztási szempont, hogy ki nyerheti az aranylabdát? Mindig is újságírók szavaztak erről a rangos kitüntetésről?
Az attól függően többször egyrészt bővült is azok köre, akik szavazhattak, azért először jóval szűkebbkör szavazott, aztán amikor a FIFA-val összebútoroztak, akkor ugye beleszólhatott más is. Tehát ez folyamatosan változik igazából, és egyébként ha már kritériumoknál tartunk, akkor mi az a kritérium, ami alapján szavaznak az újságírók? Tehát vagy kiválasztják az újságírókat, akik szavaznak? Most egy országból egy sajtótermék egy embere mi alapján választják ki, és ezt minden országon végig lehetne menni, és szerintem ez visszajön ahhoz, hogy azért az aranylabdának lehetnek hitelességi problémái például ezért is, de senki nem talált még ki olyan sokkal jobb szavazást ennél, mint ami van. Nem tudom, mindenre megvan az, tehát hogyha az újságírók mondanak, akkor azt kérdezhetjük, hogy és ők értenek annyira a nemzetközi futballhoz, annak elejére, hogy mivel futballszakírókról van szó, figyelnek annyira mindent, hogy reálisan meg tudják állapítani. Én is szavazok nem az aranylabdán, egy másik, a Guardian szavazásán, és ott is én tisztában vagyok a 10. lista rendezés után is, hogy lehet, hogy marhassághoz hagytam benne.
El tudsz mesélni egy ilyen döntési helyzetet?
Nagyon hasonlóan működik, kapunk egy ügyelet longlistet, ami rajta vannak a játékosok, és akkor azt kérik, hogy rakjuk sorba, minden évben megmondják, hogy hány embert, alakítsuk ki a saját listánkat, küldjük el, és akkor világszerte egy csomóan elküldjük ugyanezt a listát, természetesen más és más játékosokat rárakva, és akkor utána központban úgymond értékelik az egészet, meg összesítik a listákat, és akkor kijön a végleges lista. A tömegbölcsessége úgymond. De nyilván volt olyan, hogy csak pisoltam, amikor nem tudok, valahogy sikerült az első 20-ba se tenni, mondjuk egy harmadik helyzetben. Tök mindegy, hogy ki. Szóval én nem gondolnám, hogy ennek lennének objektív mérőszámai. Én azt sem gondolnám, hogy van tökéletes megoldás arra, hogy lehessen átadni egy egyéni díjat, akkor visszakanyarodhatunk oda, hogy egyébként fontos-e ennyire egy egyéni díj. Annyira szerintem ne, hogy megsértődjünk, meg ne utazzunk el, meg szurkolói hisztéria legyen, nem éri meg ezeket a törzsi gazdálkozásokat. Szerintem egyébként a Messi Ronaldo időszak ez nagyon nagy mértékben megalapozott ennek. Hiszen lett két olyan hatalmas követőtábor, ahol az egyéni díj, az egyéni kiválóság lett az egyik legfontosabb szempont, és ez az aranylabdáért folytatott folyamatos versengésben is lecsapódott, és talán ez megágyazott annak, hogy most már mindenki így kezeli az aranylabdát, hogy ez ilyen hú, de nagyon fontos. Lehet, hogy a közösségi média vagy a média befolyása is számít ebben, de hogy én nem emlékszem arra, hogy a 90-es években vagy a 2000-es években ilyen halálos értőzések tömkelege is hatébbi lett volna, vagy ekkora felzúdulás, de persze talán nem is voltunk kitéve ennyi véleménynek.
Újabb $500 milliárd fektet a légitaxi üzletágba a Toyota. A cég magyarországi kommunikációjáért felelős vezetője elmondta, hogy már évek óta több repülő járműfejlesztő céggel együttműködnek, és a Joby Aviation vállalatra fordított eddigi befektetéseit megduplázva, az autógyártó teljes mértékben elkötelezte magát a személyes használatú légi járművek fejlesztése és piaci bevezetése mellett. Varga Zsombor beszélt arról is, hogy a Toyota nem egyszerűen stratégiai befektetőként segíti a Jobbit, hanem fejlesztési és gyártás technológiai szakértelmét is megosztotta a vállalkozással. Lakatos László interjúja következik.
Elég nagyot húzott a Toyota most ezzel, hogyha belegondolunk, hogy már $500 milliárd benne volt ebbe a cégbe, és most újabb $500 milliárddal megtolja ezt a Joby Aviation vállalatot, amelyik ugye ilyen légitaxi fejlesztése, vagy hát ilyen repülő, kis létszámú utast szállító légijárművek fejlesztésében már elég szép eredményei vannak. Ennyire érett állapotba került már ez a termék, hogy érdemes bele még ennyi pénzt beletenni?
A kapcsolat a Toyota és a Joby Aviation között az 7 éves, 2018-ban jelentették be az első $100 millió befektetés, már annak is a jelentőségét a Toyota adta. Aztán ugye két évvel később további 400 milliót, és most egy újabb 500 milliós befektetés, tehát összesen gyakorlatilag most már közel ilyen $1 milliárd tart a Toyotának a befektetése. De alapvetően azt tudni kell, hogy egyébként a Joby mellett más gyártókkal, a Prodrónnal is, ez egy ilyen teherdrónokat készítő cég, azzal is együttműködésben mondjuk itt van több egyéb partner, van a SkyDrive nevezetű vállalat, ez egy japán cég, ahol az első sikeres repülések már 2020-ban lezajlottak, és meg is kapta már 22 előtt a sorozatgyártáshoz és használathoz szükséges biztonsági tanúsítványt. Illetve egyébként házon belül is érdekes megemlíteni, érdemes megemlíteni a Toyota mérnököknek volt egy saját repülőautó projektje, ami a ledolgozott munkaórák után ültek össze a mérnökök, és kezdték kifejleszteni a saját repülőautójukat, amit egyszer csak eljutott a vezetőköz, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor csináljunk erre egy külön csoportot. Ennek köszönhető az, hogy egyébként hogy nem csak anyagi befektetésről van szó, hanem a hajtáslánc kapcsán, illetve nagyon komoly alkatrészek kapcsán a Toyota gyárt már a Joby számára nagyon sok dolgot, illetve ugye a Toyota minőségbiztosítási rendszere az, ami egy fontos hozzáadalék ahhoz, hogy ezek ugye biztonsággal tudjanak repülni. A mostani befektetés pedig ugye az indukálta, hogy most már a negyedik fázisa is elérkezett az amerikai forgalomba hozatal előtti engedélyeztetésnek, ami ugye összfázisból áll, és ugye gyakorlatilag most már tényleg megérett a sorozatgyártásra ez a jármű.
Na most a sorozatgyártásra érettség az ugye egy nagyon fontos dolog, de a másik oldalról a piaci igény hol tart, illetve a szabályozás hol tart ebben, mert nekem folyamatos félelmem az nap mint nap a forgalomba közlekedni, hogy ennek a sok agresszív embernek még lehetővé teszem a vertikális közlekedést is, tehát három dimenzióban tudnak ide-oda cikázni, az még veszélyesebb lesz. Erre milyen technológiák vannak, vagy itt kifejezetten az, hogy légi taxi fejlesztés, az pont azt jelenti, hogy ez egy nagyon irányított kör ülhet az irányító pulthoz vagy a kormányhoz.
Így igaz, tehát első körben ezt egyáltalán nem a szélesebb tömegek számára célozzák meg, legalábbis nem a szélesebb tömegek fogják vezetni ezt, hanem az a párhuzamosan, hogy kvázi ilyen pilótás megoldás létezik, emellett pedig ugye az önvezető megoldások kerülnek előtérbe. Ez mind ugye a légitaxinál, mind a légi áruszállati eszközöknél nagyon fontos lesz, és ez lesz a preferált terület. Itt ugye azt tudni kell, hogy magában a légiközlekedésben sokkal könnyebb, hiszen ismerik a drónokat is, önvezető drónokat, stb. Sokkal könnyebb megoldani az önvezetést, mint a közúti közlekedés során. Így valószínűleg ez lesz a főcsapás, akár a Toyota, akár más gyártók esetében minden ilyen fejlesztésnél. És hát ugye az igény pedig ott van, hiszen ugye az első körben ugye a nagyvárosi közlekedésen belül, illetve nagyvárosok közötti közlekedésen belül tesz lehetővé egy zéró emissziós akkumulátoros elektromos közlekedést.
Na most egy nagyon fontos mondat volt ez, hogy nulla emissziós közlekedés, akkor tulajdonképpen azért nem repülőgép fejlesztés folyik, mert ez egy egész más technológia? Tehát itt már 100%-ban elektromos hajtású járművekről van szó, vagy akár itt hidrogénhajtásról, tehát tulajdonképpen mi hajtja ezeket a járműveket?
A Toyota esetében mindenképpen, tehát itt alapvetően ezek akkumulátoros elektromos megoldások, de vannak a Toyotának fejlesztése hidrogén üzemanyagcella tekintetében is ugyanerre a megoldása, az még ugye várat magára annak a légügyi engedélye. Itt az akkumulátoros elektromos kivitel az, ami most már gyakorlatilag hamarosan forgalomba hozható. Tudom azt, hogy vannak olyan gyártók, ahol egyébként más megoldásokat is használnak, de a főcsapás egyébként ez az elektromos megoldás, és az egy zéró emissziós megoldás. Ráadásul ugye ez a jármű az úgy közlekedik, kicsit úgy kell kezdeni magát a felszállását legalábbis, ugye vertikális felszállása van, tehát gyakorlatilag mint egy helikopter, felszáll és utána tud előre, hátra, jobbra, balra minden irányba közlekedni. Van másik gyártónak olyan megoldása, ahol ez gyakorlatilag kifutópályát igényel, tehát mint egy repülő megy elő és fölgyorsul, de ezek a legelterjedtebb és várhatóan a legpraktikusabb megoldást jelentő technológiák, ezek a helyből vertikálisan felszállást lehetővé tevő megoldások lesznek.
Na most egyébként az egy izgalmas kérdés, hogy ennek kell-e külön bármilyen infrastruktúra. Itt arra gondolok, hogy azért a városi közlekedés az már így is tele van. Ha még itt újabb megállókat kell a földszinten elviselni, az már nem javít, hanem nehezíti a közlekedést. Tehát akkor itt úgy képzeljük el, hogy ilyen külön állványokon, vagy emeleteken, vagy háztetőkön lehet beszállni ezekbe a járművekbe, pont azért, hogy a nagyvárosi közlekedést ne terheljék?
Ez egy izgalmas kérdés, azt gondolom, hogy ez még előttünk áll, tehát maga ennek a hosszú távú infrastruktúrájának a kialakítása. Első körben gondolom, hogy azok, akik jelenleg eddig helikoptereket vagy hasonló megoldásokat használtak, azok válthatnak erre az zéroemissziós megoldásra egy városon belül, de valóban jó eséllyel, akár háztetőkön, akár egyéb helyszíneken ki kell alakítani ezeknek a dokkoló helyszíneit, ezért is valószínűleg a légi taxi, illetve a légi áruszállítás lesz az, ami első körben nyit majd e felé a technológia felé.
Na most egyébként a kínaiak, mint annyi minden másban, most megint úgy tűnik, hogy legalábbis Európát rendesen beelőzték, ugye ott már sorozatgyártásra készülnek, egy úgynevezett repülőautó sorozatgyártására, ami aztán igazán félelmetesen hangzik, különösen úgy, hogy ugye elméletileg ezek a közlekedésből egyszer csak felszállhatnak. te hova?
Na igen, ezt megmondom őszintén, hogy én is érdeklődve olvastam. Láttam olyat, ami egy európai startupnak a technológiát megvásárolva dolgozik, az egyik kínai vállalat. Ott az említett ilyen kifutós megoldással dolgoznak. Tehát nyilván az egy megint egy érdekes kérdés, hogy akár az országutat tudják kifutónak használni, aztán fölszállt a letál, nem tudom. De hogy ennek milyen szabályozási háttere van, azt gondolom, hogy ez Európában egyelőre semmiképpen nem volna használható, hogy Kínában hogyan alakul meg a szabályozás, nem tudom. Viszont ugye a legújabb hír az egyik kínai gyártóról az igen, tehát olyan repülőautó, ahol gyakorlatilag ugyanígy vertikálisan száll fel az autó, aztán tud majd közlekedni a levegőben, de ezt megmondom őszintén, azt láttam én is, hogy talán 10 000 darabot terveznek már gyártani belőle 1-2 éven belül, viszont nem nagyon tudom, hogy ennek mi a szabályozási háttere, hogy ezt hogyan és milyen módon fogják tudni használni mondjuk városi körülmények között.
Na most világos, hogy már nem a távoli jövőről beszélünk, ha ilyen egyéni légi közlekedésről, vagy hát nem tudom, ilyen légi taxizásról beszélünk. Gondolom, hogy ez azért igényel más technológiát, mert ez jelentősen olcsóbb lesz, mint ha mondjuk magárepülőkkel közlekednénk. Vagy mitől különlegesebb ez, mint a repülés?
Hát abszolút olcsóbb lesz, másrészt elérhetőbb. Ugye itt a cél az, hogy egyébként az a légi taxi megoldással, ugye, ráadásul egy olyan szegment szolgáljunk ki, ami egészen más, mint a repülők között, hiszen a repülők azért nagyvárosok, nagyobb távolságok közötti kiszolgálást tesznek lehetővé. Tehát, hogyha mondjuk belegondolunk akár ugye a európai nagyvárosokon belül közlekedésre, vagy hogyha ugye kisebb városok között, tehát ugye nyilván vannak kisebb repülők, meg jetek is, azok nagyon drágák, illetve hát ahhoz is ugye ki kell menni a repülőtérre, nem szállhat fel akárhonnan. Az viszont ugye ilyen egy olyan megoldás, ahol gyakorlatilag az általunk említett, hogy elképzelt ilyen városi dokkoló pontokból föl tud szállni, az irodaház tetejéről föl tud szállni, akkor ez egy sokkal gyorsabb, sokkal praktikusabb és költséghatékonyabb megoldás lehet. Nyilván egy helikopternél is jóval olcsóbb lesz. Ugye a Toyota a termékenyre még nem láttuk az árat, az, hogy mi lesz a várható piaci ár. Itt látunk spekulációt az említett kínai modellre, az azt hiszem, hogy ilyen 300 000 dollár körüli árat mondott, az gyakorlatilag 120 millió forint, ami igazából nem egy kifizetetlen összeg, tehát az egy prémium kategóriás autó, jó, egészen a prémium kategóriás, de hogy nem egy olyan összeg, mint amiben egy helikopter vagy repülőgép kerülne. Ráadásul, hogy nyilván kisebb távokat tesz meg, tölthető, zéromissziós, tehát ilyen szempontból van egy olyan típusú potenciál benne, amivel nem tud vetélkedni a jelenlegi légi közlekedés, az egy egész más műfajt szolgál ki.
Ezek voltak a ma reggeli Monitor legérdekesebb anyagai. Természetesen ajánlom figyelmükbe a ma délutáni 17 órás hírműsorunkat is, amely egy kicsit bővebb lesz a megszokott óránkénti, félóránkénti híradásunknál, és holnap reggel is lesz reggeli monitor, ezúttal Maurer Kristóf lesz a szerkesztő. Én köszönöm a figyelmüket, Péli Nagykatát hallották.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.